Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket. Állandó szakértőnk Radnai Károly.
Sziasztok.
És Boár György.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok. Hát, rengeteg hírrel érkeztünk a mai napon, kijött az őszi adócsomag. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen előre kívánkozik, még akkor is, hogyha majd persze ti elmondjátok a ti benyomásotokat, de nem feltétlenül azok a változások jelentek meg benne, amikre számítottunk.
Hát, ugye most társadalmi egyeztetésem van, ilyen sem
volt
fontos.
Még. Ja, igen, ilyen ezen a héten, bocsánat.
Tehát, hogy most a társadalmi egyeztetésen megismert csomagot látjuk, és hogy azért azt gondoljuk, hogy ebben azért még nincsen benne minden. Ugyanis jártak nálunk előzetesen egyeztetésen már olyan javaslatok, amit mint szakértőket megkérdeztek minket is, hogy mit szólnánk hozzá, és azok még ebben nincsenek benne. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez még nem a teljes csomag, illetve hát majd, ha ez valóban egy társadalmi egyeztetés, akkor valószínűleg fognak kapni pár inputot, amivel még kiegészíthetik, de olyan féloldalasnak tűnik, mert adócsökkentés az már másfél évre előre megelőlegezve, adóemelés meg nincs, és itt most nem azt mondom, hogy szomorú vagyok ezért, csak hogy nem azért mondtuk itt a korábbi adásokban is, hogy itt mi arra számítunk, hogy itt valami csúnya adócsomag lesz, mert hogy szeretnénk, hogy ez legyen, hanem mert hogy a költségvetési pálya nagyjából ezt indokolja, és nem látjuk, hogy mitől fog ez a dolog annyira följavulni, mert hogyha megszüntetik a különböző különadókat, meg egyébként családi adókedvezmény is lesz sok, akkor megint keletkezik egy a jelenlegi bevételi szerkezethez képest egy olyan kiesés, amit nem tudom, miből fognak pótolni, azon kívül, hogy reménykedünk, hogy majd a fogyasztás elindul, és akkor hú, de jó lesz.
Hát a banki tranzakciók illetékmentességi határát 50 ezerre, 20 ezerre leviszik, nem tudom, hogy ez menti-e meg a hajót a süllyedéstől, de én ennyit tudtam felfedezni.
A csigák. Újabb csigák kapatnak a süllyedőhajóra.
Én ennyit tudtam felfedezni így adóemelés szintjén, meg hát az meg majd arra kitérünk, de az még nem az összeadó csomagban van, hogy az Airbnb-zők retteghetnek, mert hatalmas adóemelkedésre számíthatnak.
Majd arra, de ezt most ne csapjuk
az,
még le ezt
az
a témát.
Az majd később, még maradva itt egyébként az adócsomag elemeivel kapcsolatban, mégis melyek voltak azok, amelyek, ha egyet-kettőt ki kéne emelnetek, ami nektek akár meglepő volt, akár nem várt.
Én nem a nem vártság, mert ezt vártuk ugye a családi adókedvezményt. Ugye 2011-12 tájékán lett bevezetve, beszéltünk róla, hogy az a baj ezekkel a nominálisan meghatározott mértékekkel, kedvezmények, hogy ezek így elinflálódnak, és most szoroztak rajta kettőt.
Két lépésben,
de hogyha mondjuk visszamegyünk 2011-12-re, hogy azóta mennyi volt az infláció, vannak interneten elérhető kalkulátorok is, és akkor ez igazából ilyen 85-90%-os infláció volt ahhoz képest, tehát ez a szor kettő egyébként reálértéken még emel is rajta, de igazából visszaállítja azt a akkor ennek ténylegesen volt értéke, és ugye az igazán nagy összeg akkor jár, hogyha három vagy több gyermeket nevel egy család, illetve hát, hogyha van kellően magas bruttó fizetés, amiből ezt ki tudják gazdálkodni, mert hogyha nincs, akkor szép ígéret a családi adókedvezmény. Tehát ugye azért ez megint határozottan a városi, jól szituált, magas jövedelmű családoknak fog kedvezni, és kevésbé azoknak, akik egyébként meg rászorulnának.
Igen, ha az egymilliós átlagbér mint célkitűzéssel hozzuk összhangba, akkor ha az teljesül, akkor biztos, hogy nagyobb részarányban tudják maximálisan igénybe venni a családi adókedvezmény. Gyuri, neked?
Hát nekem egy olyan furcsa érzésem volt ezzel a csomaggal kapcsolatban, hogy tehát egyrészt ilyen tehát voltak elemek, ugye, amire számítottunk, tehát ez a családi adókedvezmény. Aztán megjelentek benne olyan elemek, amiket ilyen, tehát én halálosan fölöslegesnek és érthetetlennek gondolok. Például, hogy a jövő évtől a műemlék ingatlan értékesítése adómentességet kap. Hogy így ez miért pont 24 októberében éreztük azt,
hogy... Szerintem ez egyáltalán nem fölösleges, Gyuri, csak neked?
Hát lehet. Perspektíva. De hogy, tehát, hogy ezek így honnan jöttek, miért jöttek. Tehát egy kicsit ilyen fércelt dolognak tűnik nekem, és olyan tényleg, aztán lehet, hogy nem lesz igazam, hogy még nem látjuk a puzzle-nek az összes részét, hanem hogy föl vannak dobálva kisebb elemek, nagyobb elemek a puzzle-be, hogyha belementem ebbe a hasonlát, most meg kénytelen leszek végigvinni. Tehát ott van az egyik nagy elem, ez a családi adókedvezményesdi. Volt egy pár bejelentett előre ilyen extra profit adóhoz tartozó módosítás, meg talán ez a szochó kedvezményeknek a megnyilvánulása. Aztán hozzákerült egy csomó olyan, amit így innen-onnan, mint ötlet, vagy mint lobby, vagy nem tudom, így bekerült. És olyan tehát még hiányzik
egy egészen biztos lobby.
Még hiányzik egy baromi nagy elem számomra, hogy erre az egészre honnan lesz pénz, mert hogy egyébként az a magyarázat, hogy majd 2025 első negyedévétől beindul a gazdasági növekedés, az önmagában én nem érzem elegendőnek ehhez. Tehát vagy az kell, hogy a költségvetés kiadási oldalán legyen egy akkora vágás, amit még nem látunk. Tehát, hogy egyszerűen szerintem hiányzik még ebből az egész történetből valami nagyobb
fel. Ja, abszolút. Hát meg, hogyha tényleg folytatják a közalkalmazottaknak a bérfelzárkóztatását, ugye azért fontos egyébként ez a 1 millió forintos átlagbér, hát, hogy...
Nagyon fontos egyébként.
Hogy az átlagbér, meg a legtöbb ember által keresett bér, az nem ugyanaz, és a legtöbb ember által keresett bér sokkal alacsonyabb, mint az átlagbér, mert az átlagbért a felső, nem tudom, 1-2-3%-nak a kiugró magas fizetései felfele húzzák, de nem ez az átlag ember megélése, meg nem az 1 millió forint, meg nem az 500 000 forint, hanem még annál is alacsonyabb. Tehát, hogy ott azért szerintem van egy nagy különbség. A műemléknél visszatérve, hogy itt hogy azért a műemlékek, ha valami pozitívat akarok nézni, hogy akkor legalább nem lebontják. Tehát, hogy fel kell újítani, hogy...
Még csak azt sem mondom, hogy nem értek ezzel egyet, én csak azt nem értem, vagy azt nem látom, hogy pont ebben a szituációban, ebben a helyzetben ez a legégetőbb dolog, amire így pazaroljuk az erőforrásokat.
Hogy még korábban is volt társasági adókedvezmény műemlékvédett ingatlanokkal kapcsolatban, tehát, hogy azért ez egy visszatérő elem. Csak nem nehéz ugye választani a dolgot, hogy egyébként hol vannak a legtöbb műemlékvédett ingatlanok, hol vannak a kastélyprogramok, hol vannak a szállodafelújítások, tehát hogy miből építkezik ez a javaslat, és hát nyilván kell bizonyos incentívákat ezekre a dolgokra ráadni, de hogy azzal teljesen egyetértek, hogy hát nem biztos, hogy a prioritás sorrend tetején ennek
lehet,
kellene
csak
lennie.
Én, nekem van más megélésem a gazdasági és költségvetési helyzettel kapcsolatban, mint mondjuk lehet, hogy a PM-nek más, de hogy, mint az enyém, de hogy én úgy érzem, hogy ez most nem feltétlenül az a top 10-be kerülő tétel, amit ráadásul egy társadalmi egyeztetésre kitennék. Tehát, hogy pont a fajsúlyos dolgok így, mintha hiányoznának. Ebből a marketing része, vagy a jól reklámozható családi adó kedvezmény része, az persze belkerült, tehát most akkor hetekig erről fogunk beszélni, de hogy amúgy meg úgy hiányzik a falat, amire mi számítottunk, a fekete rész, vagy a bevételnövelő rész. Lehet, hogy nincs rá szükség, ezt lehetom fogadni, hogy én látom rosszul, csak nekem hiányérzetem van.
Még úgy technikailag figyeltem fel arra, hogy ugye az AST-ben meg az adóeljárásokban gyakorlatilag egy új fajta eljárás kerül be, ez az adategyeztetési eljárás. Ugye erről már szerintem beszéltünk korábban, hogy ez jönni fog az online számla adatszolgáltatásoknak a hatalmas hibaállományán, próbál dolgozni az adóhatóság. Eddig is próbált, csak eddig nem túl eredményes eszközei voltak erre, mondjuk így talán, meg arra meg nem volt kapacitása, hogy zömével folytassa a jogkövetési vizsgálatokat az összes érintett adóalanynál, úgyhogy nekem ez volt egy olyan, ami egyértelműen irányt mutat arra, hogy akkor ezt most kitisztítsák. Ez egyébként több szempontból is érthető, hiszen ez az online számla adatszolgáltatásra big data alapon nagyon számít az adóhatóság. Tehát arra neki nagy szüksége van, hogy az viszonylag jó használható adatállomány legyen, mert ameddig ebben nagy a bizonytalanság, már pedig ha több milliós hibaállománnyal dolgozik, akkor arra érdemi következtetéseket alapítani nagyon nehéz. Addig nem tud ebben előrelépni, úgyhogy nekem ez volt egy olyan pont, amiben legalább koncepcionálisan azt láttam, hogy ez megint egy, hát én előrelépésnek éltem meg, aztán nyilván aki kap egy ilyet, annak nem annyira jó, de
szerintem ez egy fontos dolog, de hogy nem rendkívüli, tehát erre számítunk már igazából, vagy hát jó, nem, én nem fogalmaztam meg így magamba soha, hogy hú, biztosan lesz egy spéci adóellenőrzés a adatszolgáltatás miatt, de hogy azt ugye tudjuk már egy ideje, hogy a NAV szeretné ezt kitisztítani. Szerintem egy évvel ezelőtt is beszéltünk ugyanitt erről, vagy lehet, hogy még régebben. Szóval, hogy ebbe a koncepcióba teljesen illeszkedik ez a dolog. Tehát én ebben nem látok meglepőt, sőt, igazából valahol még egy értető meg szerencsés dolog is lehet. Nyilván az elszenvedő alanyának lenni kevésbé, de hogy valahol ezt értem, hanem az ilyen adhok semmiből érkező dolgokkal van a bajom.
Az elszenvedő alanyának lenni, az is egy olyan dolog, hogy azt hiszem egy vagy két hete mentek ki a levelek arról a NAV által több ezer cégnek, hogy hoppá, valami baj van, mert te levonásba helyeztél olyan áfát, amihez kapcsolódóan a másik oldalon nincs adatszolgáltatás. Ez szerintem egy ilyen adategyeztetési eljárás, ez ilyen szempontból sokkal jobb, mint hogyha valaki egy adóellenőrzést kap, és akkor kell rohangálni a számla kibocsátója után, hogy
ja, hát persze,
miért nem sikerült lejelenteni a számlát, vagy miért úgy sikerült, ahogy. Ilyen szempontból szerintem mindenképpen jó.
Én inkább csak arra gondoltam ezzel, hogy hát, hogy nem tudom, ha valakinek van egy 38 elemű to-do listje, és akkor a végére még oda kell tenni, hogy na basszus, át kell néznem azt az 1500 számlát, amire az adatszolgáltatás felül ellenőrzését kéri tőlem a NAV. Tehát, de amúgy nyilván barátibb, mint egy nem tudom, 2 milliós, vagy nem tudom, hány milliós bírságot kapni emiatt.
Hát ráadásul szerintem azért ez arra mutat, hogy azért egy... Nyugodtan kommenteljétek, hallgatok, hogyha máshogy látjátok, hogy máshogy éritek meg, de szerintem a magyar adótörténelem egyik leghosszabb moratóriuma volt az, ami az online számla adatszolgáltatásoknak a hibájára irányult, tehát hogy még ez a
legempatikusabb, legtürelmesebb.
Még eddig nem nagyon hallottam arra, hogy tömegesen mentek volna ki a bírságok, és most sem ez a cél feltétlenül, én úgy érzékelem, hanem még mindig az, hogy ebből egy olyan adatállomány legyen, amit aztán lehet használni.
Meglátjuk. Bár az egyik konkurens adott tanácsadó, hogy elég clickbait, ő mindjárt azt mondta, hogy 1 millió forint per számla, tehát hogy a maximális mulasztási bírság per számla, tehát végül is lehet így is megfogalmazni, hogy ilyen kockázatokkal kell számolni, de hát azért valószínű, hogy ez nem. Ami még egyébként ilyen cukorkadobálás volt, ez a mezőgazdasági termelőknek a dízel visszaigénylési, tehát hogy azért ez megint egy ilyen nagyon célirányos, akkor az nagyon tetszett, hogy a pénzügyminisztérium itt volt a Telexen egy hiba ezzel kapcsolatban, ott azt mondták, azt írták az újságíró, hogy megtiltja a pénzügyminisztérium, hogy olyan szerződéseket kössenek, ami kiköt egy konkrét könyvvizsgáló alkalmazását, és ez semmi is, és hogy ez az újdonság, nem ez az újdonság, mert hogy ez, megnéztük, ez 2016 óta egy EU irányelv miatt benne van a jogszabályba, az az újdonság, hogy az ESG jelentésre is kiterjesztik ezt a fajta a dolgot, de ugye a könyvvizsgálattal kapcsolatban az lesz a változás, és hát hogy az összekhatárt azt megemelik, tehát hogy a 600 millió forint feletti éves árbevétel feletti cégek, de lesz csak kötelező könyvvizsgálat, itt ez is 300 millió forint volt, és ez is körülbelül 10 évvel ezelőtt, tehát nagyon, nagyon együtt jár egyébként a családi adókedvezménynek a reál értékének a visszahozásával, hogy itt is hát azért elment 10 év, amire igen 300 millió volt, az most nagyjából 600 millió forint, tehát egy teljesen racionális változás. Inkább az a része vicces, hogy ezt a KKV-k bürokrácia csökkentéseként írják le, hogy segítünk a KKV-knak. Nem hiszem, hogy ez volt a legnagyobb baj a KKV-knek adminisztratív fronton, de hát ez így lett csomagolva. És akkor volt a tranzakciós illetékben még ez a változás, amit meg tök őszintén nagyon nehéz megérteni, tehát hogy volt egy emelés most nyáron, és most úgy tűnik, mintha, és nem a devizaváltás, hanem maga a tranzakciós illetéknek ott visszaállítanák azt az állapotot, ami nyáron volt. És ez úgy, az úgy engem érdekelne, hogy mi van a háttérben. Tehát, hogy ez ilyen...
Hát egyelőre három mondat az indokolása
a tervezetnek. A teljes csomagnak.
Igen, a teljes csomagnak, szóval.
Hát mert ez társadalmi egyeztetésen van most, hát ezt nem kell megindokolni, csak véleményezni lehet.
Hát a véleményezésnek a határideje az
24-e.
Csak aki még szeretne.
Igen, aztán hogy ez mennyire csak egy ilyen elbábozzuk azt, hogy van társadalmi egyeztetés, vagy hallgatnak is ezekre az észrevételekre, az egy más kérdés, majd meglátjuk, hogy mi kerül majd a végső verzióba. Ugye ez az egész társadalmi egyeztetés is az EU miatt van, mert a jogbiztonság, joggyakorlás biztonsága érdekében az EU ezt előírta Magyarország számára, és akkor ezért vannak ezek a... Tehát soha nem volt adótörvényekről társadalmi egyeztetés, vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy lett volna, de az utóbbi egy évben látjuk azt, hogy ilyenkor vannak a karácsonyi szünetben elrejtett társadalmi egyeztetések.
Javaslom mindenkinek.
Szilveszter napján éppen lejárnak.
Igen. Karácsony környékén jönnek a súlyos rendeletek. Vagy ne így legyen, de ezt mutatják az empirikus tapasztalatok. Jó, nyilván nem tértünk ki minden hírre, meg minden részére az adócsomagnak, meg majd nyilván meg kell látni, hogy mi kerül bele véglegesen, de most így első blikre ezek a benyomások értek.
Még annyi csak kiegészítésként a hallgatók, meg nézők kedvéért, itt a családi adókedvezmény, szerintem ezek érdekel a legtöbbeket, hogy ugye említetted, Dani, hogy két lépcső, tehát ezért ez erősen választásra felépített dolog, tehát az egyik 2025. július 1, és utána 2006. január 1, és a választás meg 2026. március. Tehát, hogy így nagyon friss legyen az élmény.
Igen, nem
és
ez
minél kevesebbe kerüljön addig, tehát, hogy nem január, most január 1-től semmi nem változik.
Hát, meg 2026-ban se ugyanannyit fog érni, mint amennyit most érne. Értelemszerűen, még akkor is, hogyha csökkenő tendenciában van az infláció, de azért van, meg emeltjük, hogy ez hogyan alakul. Az viszont biztos, hogy majd beszámolunk róla, hogy mi lett a végleges adócsomag, és hogy mi az, ami ebből megmaradt, kikerült, és mi az, ami pedig esetleg új elemként jelent meg még a mostani tervezethez képest. Időközben egyébként más dolgok is történtek. A kormány például hadat üzent az Airbnb-nek, hát nem annyira az Airbnb-nek, szerintem, hanem az Airbnb-zőknek üzent hadat, lakhatási válságot érzékelt a kormány, szerintem épp itt volt az ideje érzékelni, és ezt úgy próbálja kezelni, hogy a magánszálláshelyek után fizetendő éves általányadó mértékét gyakorlatilag több mint megnégyszerezi, 38.400 forintról 150.000 forintra emeli az ehhez kapcsolódó adóteret, és két éves moratóriumot vezet be az Airbnb típusú lakás kiadásra, 2025-ben és 2026-ban nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakás kiadás céljából.
Budapesten.
De csak a fővárosban. Így van.
Hát nekem az, ezt valaki magyarázza el, és ezt az, hogy ha te bérbe adod a lakásodat hosszú távú bérbeadással, akkor te miért fizesz több adót, mint az Airbnb?
Mert nem tudsz általányadózni.
És hogy, hát értem, de hogy miért nem? Tehát, hogy miért van ez a különbségtétel? Tehát mert odáig értem, hogyha nagy a fekete gazdaság, nagy a de hogy
a taxisnak még 80% a költséghányad?
Hogy azóta, mióta az adóhatóság azért eléggé jól ráállt arra, hogy kinek hány lakása van, küldi ezeket a leveleket, hogy miért szükséges az Airbnb-nél máshogy adóztatni, mint a hosszú távú bérbeadásnál, amikor te... Tehát vagy akkor miért nem lehet az általányadózást a hosszú távú bérbeadásra, és főleg úgy, hogy egyébként az Airbnb-ből a legtöbb pénzt azt a nagyon értékes ingatlanokkal tudott, tehát hogy még nem is érthető az az arány, tehát hogy egy Somogy megyei pici falusi ház, hogyha Airbnb-be adott ki, ugyanannyit fog fizetni lakószobánként, mint egy Budapest belvárosi, nagyon kuránsáján lévő ingatlan.
Most egyelőre, ha jól értem, csak a budapesti lesz megemelve, de a Budapesten is biztos, hogy van forgalmi különbség. Szóval,
oké, de hogy most jelen pillanatban,
erre nincsen értelmes magyarázatom. Tehát ez, szerintem én legalábbis ezt érzem ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy ez ugyanolyan átgondolatlan, mint amilyen, tehát a mostani módosítás, mint amilyen eddig a helyzet volt. Tehát, hogy 2024 őszén, abba hagyom utána, ugye a producerünkre néztem, hogy ne legyen rám mérges, hogy mindig 2024 őszét emlegedem. Tehát, hogy ez így bevillan, hogy az Airbnb-vel kezdenünk el valamit, vagy hát a rövid távú lakáskiadással, mintha nem lennénk ezzel tisztában 10 éve, vagy nem tudom, amióta ez van, hogy ennek mik a hatásai. Tehát szerintem csak az elmúlt 5 évben ez egy ilyen hot topic volt a Covid után biztosan, mert hogy iszonyatosan beindult a újra a turizmus. Tehát, hogy lett volna nem tudom hány év végig gondolni azt, hogy mit akarok szabályozni, és akkor most odadobok egy ilyen hülyeséget. Mert nem biztos, hogy hülyeség, csak most egy odadobok egy ilyen fércelt szabályozást, és semmilyen hatástanulmány nincs mögött, meg semmilyen érvrendszer nincs mögött, hogy miért pont 4-szerese, miért nem a 9-szerese, miért nem az 1,28-századszorosa, tehát, hogy miért pont 4. Tehát, hogy miért pont így van szabályozva, miért szivatom azt, aki hosszú távra adja bérbe. Hol keresem itt a látenciát a dologban, pont egy Airbnb-vel, ahol tehát, hogy digitálisan fut a dolog, tehát, hogy mit akarunk itt szabályozni pontosan? Tehát, hogy nem szeretjük ezt a dolgot, ez is egy kérdés, hogy szeretjük, nem szeretjük, mert azért annyira nem utáljuk, hogy betiltsuk, vagy hát pontosabban valakiól betiltják, ugye, de hogy azért mégiscsak jó ez a lóvé belőlet, meg hát jönnek a turisták, de hát annyira nem, tehát, hogy...
Hát sőt, leginkább a lóvé jó belőle, mert hogyha tényleg a társadalmi hatását néznénk, és azt mondanánk, hogy a 6. kerületi belvárosi lakóházban a 2. emelet 2 az nem egy hotel, és nem tud akként funkcionálni, mert mellette emberek laknak, akik próbálnának mondjuk kedd éjszaka aludni, és nem részeg turisták énekelését hallgatni, vagy azt, hogy éppen lekészülnek ugrani a körbankról, akkor más csinálnánk, akkor nem adóztatnánk. Ez olyan, mint amiről beszélgettünk, hogy a nem tudom én már hány országban, Horvátország, Olaszország megemelik a city taxet, vagy az idegenforgalmi adót, tehát hogy nem azt tiltják meg, hogy belépjen a turista.
De hogy például értem én, hogy nem szeretjük a részeg turistákat, és biztos vagyok benne, hogy és nem akarok megbenteni senkit, hogy ez sokaknak problémát jelent, de hogy tudjuk, hogy az ide látogató turisták közül ez így hány embert érint, vagy hogyan érint, vagy milyen környéket érint, mert én is használtam Airbnb típusú lakást bérelve több helyen is, ahogy utaztam, sose üvöltöztem meg, nem tudom, estem le a 3. emeletről ez tök részegen, mert hogy nem így utazok, meg nem így mulatok, de hogy tehát, hogy
érdezek, én szerintem tehát, hogy egyébként ezek... egész jól tudják már, mert tehát
valószínűleg
a platformok adnak, vannak nyilvános statisztikáik, ami bárki számára hozzáférhetők, hogy melyik városban mennyi Airbnb-ra ingatlan van, meg és nem csak Airbnb, hanem booking.com és stb. Illetve, hogy van most már azért kötelező adatszolgáltatás is. Most azt, hogy Magyarországon van, de hogy nagyon sok országban már van. Tehát, hogy az adóhatóságok is hozzáférnek, meg hát egyébként meg a bankszámla forgalom adatai alapján meg szintén lehetne látni ezt. Úgyhogy szerintem az egy egészen jó statisztika, amivel ők rendelkeznek, tehát valószínűleg, hogy nagyságrendben pontosan tudják. Az aktualitását azt én abban látom, hogy ez egy politikai diskurzus témája lett az utóbbi időben, és ebben most a kormánypárt azért úgy érezte, hogy...
Pont ez a baj. Hogy nagyon ezzel az egésszel a baj, hogy addig szartunk az egészre, amíg nem találta ki valaki más, és most gyorsan megmutatjuk, hogy mi is foglalkozunk a témával.
Van egy erős csúsztatás ebben az NGMS... azt hiszem, itt a végén volt, hogy mivel, hogy itt a, hogy ez egyébként ez Budapest feladata lett volna ezt a dolgot szabályozni, de hát ez sajnos Budapest nem tette meg. Ami egyébként azért nem igaz, mert hogy konkrétan voltak erre érdemi kísérletek, amiket aztán a kormányhivatal fúrt meg a bíróságon. És tehát, hogy azért ezt a kérdést már kerületek és a főváros is akarta már korábban szabályozni, mert hogy pontosan ez a lakhatási probléma, hogy nem az Airbnb tulajdonosok szavaznak a kerületekben, hanem az ott lakók, és nagyon sokszor a bérlő, azok akkor is szavazók, hogyha egyébként nem ők a tulajdonosok, míg az Airbnb használók, azok meg turisták. És hogy emiatt aztán a szavazatokért való küzdelemben ez így felértékelődött, hogy a hosszú távú bérlőket kell jobb helyzetbe hozni az Airbnb használókkal szemben.
De az adó technikai részére még annyi, hogy csak a véleménye részemről, hogy szerintem azért lehetett ennek átalányadója, mint amilyen régen Kata is volt, mert hogy a nullából szerették volna elmozdítani ezt.
De hogy ezek a platformok, ezek nem látensek. Tehát egy hosszú távú bérlet, az sokkal nagyobb ott a látensia, hogy akkor én most KP-ban fizetek, és van egy szerződésünk, amit így eltettünk, hogy majd abban az esetben, ha nem fizetsz, akkor használom, de egyébként meg KP.
Igen,
tehát a platform alapon meg minden digitálisan működik, és jól lekövetkentő.
Hát igen, tehát hogy ott akkor nem tudom, lehet, hogy tényleg naív vagyok, de hogy akkor ha megvan az adatom, akkor ellenőrzök, akkor levelet írogatok, és akkor begyűjtöm. Tehát nem tud elbújni az, akinek bankszámlán utalják a bérleti díjat, és 3 naponta máshonnan érkezik.
Hát vagy eltudja, hogy meg egyébként meg aki Airbnb-t akar üzemeltetni, annak be kell jelentenie most is, mint magánszállásadó hely.
Erről nem beszélve, hogy
ott igen. Van egy ilyen hivatalos bejelentés, ami után akkor ezt lehet tudni, hogy hát nyilván így sokkal könnyebben tervezhető és behajtható egy adó, hogyha tételes, és akkor nem kell kalkulálgatni, hogy akkor mennyi volt a bevételed. De hogy ezért mondom, hogy nekem nem világos, hogy ez most egy magán hosszú távú bérletnél, meg miért, akkor miért nem lehet tételesen adózni.
Igen, és akkor még a lakószobán el lehet vitatkozni, mi minősül lakószobának, meg mi nem.
Ja, igen.
Nagyon kreatívnak lehet lenni.
A konyhába kinyitható kanapé.
Igen. Most ha már ekkora adó emelkedésnél már van értelme gondolkodni rajta. Azt gondolom, de nem csak ehhez tervez hozzányúlni a kormány, és nem csak gazdasági akciótervet adott ki az NGM, hanem turisztikai akciótervet is, fókuszában a borravalóval és a szervizdíjjal, hát ez is egy pár hete már szóba került ez a téma. Ja, a miniszterem...
Szép kártyát is itt ehhez rakták, vagy az...
De az is turisztika. Hát turisztika, de az benne van a gazdasági akciótervben is, hogy a lakhatási válság megoldását azzal kezelik, hogy a szép kártya felhasználható lesz lakásfelújításra is, de ugyanakkor a turisztikaiban is benne van, hogy a szép kártyát mobil fizetéssel is lehet majd használni. Szóval, hogy vannak ilyen újrahasznosított elemek, valóban. Ami csak a turisztikaiban van benne, az a borravalónak és a szervizdíjnak a megreformálása.
Igen, de hogy a hírből nem derült ki, hogy egyébként mi fog történni. Igen. Csak az volt leírva megint tényszerűen, hogy ha a KP-ban adott borravalót, akkor az adómentes, hát oké, mert a hálapénz, tehát hogy már nem tudjuk, mennyit adtál KP-ban, és zsebre tette. Ha pedig utalód, akkor pedig ha felveszi a pincér, akkor ez nem adómentes, és akkor ezen valamit szeretnének. De hogy azt nem írták le, hogy az adómentes lesz.
Most az könnyű leírni, hogy az éttermeket kötelezem arra, hogy biztosítsák a készpénzmentes borravaló adásának a lehetőségét. Tehát ez a világ legkönnyebb dolga leírni. Aztán az, hogy ez egyébként hogyan valósul meg technikailag, hogy ebbe a körben mit teszek, az már egy másik kérdés.
Hát meg ez egy ilyen edukációs folyamat, hogy leírják azt, hogy a szervizdíj az nem borravaló. Bár szerintem annak veszi nagyjából ma mindenki, mert hogy engem nem érdekel, hogy a pincérnek, de hát, hogy a pincér az étterem része, és én a szervizért fizetek, és a szerviz az a pincéren keresztül valósul meg, tehát hogyha én szervizdíjat fizetek, akkor én ezt a pincérnek is fizetem. Lehet ezen kívül akkor mondani, hogy akkor a borravaló az még ezen felül van, ami ilyen fura volt engem, hogy meglepett az, hogy miért jutott el oda a jogalkotó, hogy ki kell mondani, hogy 12%-ban maximáljuk a szervizdíjat, tehát hogy piaci verseny van az éttermek között, hogyha valaki 30%-ben szervizdíjat üzemeltet, azzal szerintem annyira ki tudja ütni a biztosítékot a vendégek kerébe, hogy nem fognak oda menni, tehát hogy egyszer meg lehet így lepni vagy hogy nem tudom, tehát hogy ez a turisták védelmében van, vagy hogy hol fordultak. Tehát én 15%-nál magasabb szervizdíjat nem nagyon szoktam látni.
Biztos, hogy van, de hogy de Dani javíts ki, hogyha rosszul mondom, a szervizdíj ugye az, amit utána a munkáltató szét kell, hogy osszon.
Igen.
A kollégák között. Most aki beállt egy 20%-os szervizdíjra, és ez valóban szervizdíjként szét is osztotta tehát a munkavállalói körében, akkor most neki, most mit csinálunk a 12%-kával? Tehát, hogy érted, mire gondolok, hogy ez most miért jó így? Tehát, hogy miért nem azt csináljuk, de aztán 2024 őszén, tehát, hogy miért nem azt csináljuk, hogy akkor egy fogyasztóvédelmi oldalról közelítjük meg a dolgot, és akkor kötelezem a tájékoztatásra az éttermet, hogy a bejáratnál, nem tudom, Arial 40-es betűmérettel, piros háttérrel, sárga betűvel, mint a rezsicsökkentés, ki kell írni, mi ennyi szervizdíjat használunk, és beszámítjuk, vagy föltüntetjük az árban, vagy nem tüntetjük fel az árban, és akkor megvan oldva, és hogyha 30%-ban kiírva, akkor nem megyek be. Tehát, hogy nem értem. Na most át kell alakítani a bérstruktúrát majd egy csomó helyen.
Hát szerintem az
itt... ennek a hatását?
Igen, szerintem itt vannak olyan dolgok.
Hát illetve, hogy nagyon sokan, akik eddig nem alkalmazták, azok most felviszik 12%-ra.
Igen, ez meg a másik.
Az a szervizdíj szerintem egy jó dolog. Ez most így egy erős felütésnek hangzik.
Eléggé.
De megpróbálom megmagyarázni, hogy szerintem miért.
Fogjatok.
Azért, mert nem csak a pincér kap belőle. Tehát, hogy a borravalóval jellemzően az történik, hogy olyan, mint a kutya vacsorája vagy van, vagy nincs, és aki kap belőle, az is az, aki találkozik a vendéggel. A szervizdíjat meg, ha bevezetem, akkor szabályozott körülmények között vezetem be, és vállalom azt munkáltatóként, hogy az adminisztrációját intézem, hogy beszedem, és hogy maradéktalanul szétosztom a munkavállalók között, akik az étteremben dolgoznak, és ezek nem csak a pincérek. Tehát, hogy ilyen szempontból sokkal jobban kalkulálható, és számítani lehet rá a dolgozók oldalán, hogy ők ehhez hozzá fognak jutni. Értemszerűen akkor van, ha van bevétel, de hogy fizetés is csak akkor fog kapni, ha van bevétel. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy...
A borravaló áfás?
A borravaló nem áfás, mert a szervizdíj meg igen.
Na jó, de most akkor, tehát már most követem ezt a logikát, akkor az van, hogy mondjuk 10.000 forint a számla, 12% a szervizdíj, és én adok 13.000 forintot, akkor az a különbség, akkor ezt most tételesen, mint egy áfamentes borravalót majd fel kell tüntetnem.
Mármint kinek?
Hát az étterem, mert számlát fogok róla kérni.
A borravalót nem kapja az étterem. A borravaló addig borravaló, amíg az étteremnek hát nincs
értem,
hozzá
az köze. Új szabály szerint, az akcióterv szerint egységesíteni szeretnék, hogy az adókezelése ugyanaz legyen, hogyha te bankkártyával fizetsz. Ha bankkártyával fizetsz, mármint te a céges vagy, és kérsz róla számlát, akkor valamit rá kell írni, hogy mi van a számlán, és miért mi a bankkártya.
Nem beszélve, hogy majd meg fog jelenni a átutalásos, meg szóval, hogy a nem készpénzes borravalóknak, tehát a jogcím nélküli utalásoknak a milliója.
Hát, elege. Igen.
De szerintem ez esetben, hogy áfásnak kellene lenni, mert hát ez nyilván ez körülbelül ugyanúgy, mint a, tehát nagyon elégedett voltál a szolgáltatás, a szervizdíj fölött is jutalmazod ugyanez, de hát ez a fura lenne, hogyha nem lenne ez áfás.
Szerintem az van, hogy a nyáron elhangzott az a miniszterelnöki beszéd, hogy a borravalóval kezdeni kell valamit, és most itt látjuk azt, hogy kezdtünk vele valamit, és ilyeneket nem fogunk tudni megválaszolni, és hatályba fog lépni január 1-én.
Azért az már eddig is egy vitatott téma volt, hogy borravalót csak készpénzben lehet-e adni.
Én nem mondom, hogy azt a dolgot nem kell megoldani, de hogy most...
Azért a...
Miért pont most kell?
Jó, ja, értem. Hát minél előbb, annál jobb szerintem, akárhogy is.
Én nem érzem, hogy ne tudtunk volna együtt élni ezzel a borra valós világgal, meg szervizdíjas világgal, ami most volt, de lehet, hogy rosszul érzem. Néha persze fájt, hogy milyen baromi magas a szervizdíjnak az összege, és esetleg figyelmetlen voltam, és nem olvastam az aplóbetűt a menü alján, de hogy nem tudom, nem érzem azt, hogy emiatt kellett volna rárugni az iparágra a szabályozást megint, vagy az ajtót, bocsánat.
Hát, ezt a lelkiismeret furdalás gerjesztést én annyira utáltam mindig, amikor kihozta a számlát a pincér, és akkor rám nézett, és akkor hát most, hogy számolgassak, mennyire kerekítek, és akkor most elégedett lesz, vagy nem lesz elégedett. Én annyira örültem ennek a szervizdíjnak ebből a szempontból, hogy akkor van benne szervizdíj, akkor ennyi a számlát fizetek.
De egyébként az nem egy téves gondolat, hogyha a fogyasztó azt gondolja, hogy egy szervizdíj egyenlő borra való, hiszen a szervizdíja is az történik, hogy ami a borra való volt, tehát nem az étterem kapja, hanem végső soron a munkavállalókhoz fog eljutni. Tehát, hogy önmagában az a gondolat, az teljesen jó, hogy a szervizdíjat én borra való helyett adom, mert akként tekintek rá. Az egy más kérdés, hogy sokkal jobban szabályozott mechanizmusról van szó, nem is egyedüli, értelemszerűen nem magyar találmány.
Szerintem körbejártuk.
Okay. Hát, akkor jöjjenek a különadók és az infláció.
Szép kártyáról nem? Az vagy szép.
Meg a digitális átállás segítő programról nem akarunk beszélni.
Hát, szeretnétek.
A Gyuri szeretne.
Úgyhogy egy mondatot szeretnék. Megláttam ezt az akciótervben, vagy nem is tudom miben, hogy digitális átállás segítő program keretében minden vállalkozás segítenek saját honlaphoz jutni. Most ezt nem vagyok benne biztos, hogy 2024 őszén ez még egy releváns probléma, még digitális átállásnak a része, szóval
megadom őszintén, én sem vagyok meggyőződő, mert alá se húztam.
Hát nekem az ilyen hülyeségeken akad meg a szemem.
Ezen átcsiklottam.
Nekem meg a másik, az nekem meg a szép kártya, és hogy én értem, hogy a szép kártya a tulajdonosnak tök jó lenni, meg amikor van rajta pénz, akkor ezt tök jó elkölteni, de hogy szerintem ez egy tök akkora hülyeség. Mármint ilyen közgazdasági szempontból. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy akkor az ilyen és ilyen fajta dolgok adómentesek, vagy kedvezményezett adózatot, ezt a szép kártyát, ezt fenn kell tartani. Van 13 darab bank, akinek ezekre termékei vannak, ezt adminisztrálni kell. Egyébként tök bonyolult adminisztrálni, külön kell utalni. Szóval, hogyha ezt valaki kiszámolná, hogy egyébként, hogy mennyibe kerül egy ilyen szép kártya fenntartása, így közgazdaságilag, és egyébként mennyi az a nettó, ami meg eljut az emberekhez, akik aztán ezt vagy felhasználják, vagy nem használják, mert egyébként még ott is maradhat, hogy szerintem ez egy ilyen... maradjunk annyiban, hogy nem hatékony. Tehát, hogy ennél, hogy ha jutatási célokat meg szeretnénk határozni, meg valamit szeretnénk ösztönözni, szerintem biztos, hogy vannak hatékonyabb megoldások erre.
Minek a rövidítés, ez a szép kártya?
Széchenyi
pihenő kártya.
Akkor inkább adjon mindenki elektromos biciklit a munkavállalóknak, mert az is adómentes.
De tényleg ezt most már mindenre el lehet költeni kb. Ezt a szép kártyát, nem?
Hát nem, mert azért ugye volt egy fél év, amik a élelmiszerre is el lehetett, de azt most visszaállították a turizmus érdekében, ha jól emlékszem.
De itt is megy ezek a mindenféle lakásbérlet, meg mindig. Tehát ugye mindig kitalálnak olyan kuráns dolgokat, amivel most akkor meg lehet ezt a dolgot tolni, de hogy...
Na jó, akkor jöhet az infláció?
Jön az infláció.
Jön az infláció. Állítólag, nem is annyira állítólag, GKI szerint a különadók 8-9% ponttal emelték a magyar inflációt. Kutatást készítettek erre vonatkozóan, úgyhogy ezen alapul ez a megállapítás. Egyébként a jelen pillanatban a magyar infláció EU-s szinten a negyedik legmagasabb, de hát volt ennél sokkal rosszabb is a helyzet. Vajon mennyi szerepük volt ebben a különadóknak?
Hát, ha a GKI ezt kiszámolta, akkor én nem fogom őket megkérdőjelezni. Tehát, hogy sokat beszéltünk róla, hogy a kiskereskedelmi külön adó, az a lényegében egy 4%-os plusz áfát jelent, illetve hát nagyon sok olyan külön adó jelent meg extra profit adó név alatt, amit nem tudtak a cégek más csinálni, mint átterhelni, mert profitjuk, extra profitjuk végképp nem volt, de voltak olyan, ahol profitjuk sem. De nyilván ahhoz, hogy ezeket ki tudják termelni, ezeket átterhelték, és hogy az infláció az már csak egy ilyen csúnya állatfaj, hogy ha bizonyos, mondjuk például az üzemanyagba beleteszel különadókat, és azokat az megjelenik, akkor ugye az mindenféle más termék árába is be fog épülni. Illetve hát, hogy nekem ez a régi veszőparipám, az a jogszabályok kiszámíthatatlansága, a jogbizonytalanság, hogyha állandóan változik valami, és így húzogatják a potmétereket, és most ilyen különadó van, meg olyan különadó van, akkor erre az a válasz a cégeknek, hogy amíg lehet, akkor elkezdenek árat emelni, amíg a kereslet ez bírja, és többel emelnek, mint egyébként a gazdaságilag ez észszerű lenne, mert hogy próbálnak betárazni a jövőre. Tehát ugye ezt láttuk az üzemanyagárakon is, hogy amikor hirtelen eltűnt az ársapka, akkor sokkal magasabbra került az üzemanyagár, mint egyébként a régiós összehasonlítás, mert egyszerűen a kiskermarzsok annyival megnövekedtek, hogy behozzák a lemaradást, meg hogy felkészüljenek az újabb rossz időkre, hogy aztán ez óhatatlanul plusz inflációt gerjesztett.
Igen, én örülök egyébként, hogy elkészült ez a tanulmány, bár hogy tehát nyilván a számszaki részét azt nem tudom ellenőrizni, meg nem is tudom, hogy mennyire helyes, de hogy tehát valami olyasmit mutat, amit egyébként valószínűleg éreztünk is. Azért annak ellenére, hogy olyannak tűnhet ez, mint hogyha nyilvánvalót rögzíteni, azért szerintem ezeket mindig érdemes felül ellenőrizni, meg végigkövetni. Tehát, hogy a benyomások, amiket szerzünk, vagy a várakozások, amiket megfogalmazunk bizonyos gazdasági lépésekkel, azok vissza legyenek kapcsolatban, azok vissza legyenek követve. És szerintem ezért tök jó, hogy elkészült ez a tanulmány. Én szakmailag nem tudom ezt felül ellenőrizni, de érdekesnek érdekes. És amit egyébként én úgy hiányoltam belőle, hogy tehát nem gondoltam volna, hogy a különadóknak a hatása az ennyire magas lesz. Egyrészt, másrészt meg, ami itt ebben, legalábbis abban az összefoglalóban, amit én erről olvastam, van nem szerepel az, amiről korábban sokat lehetett sok helyen olvasni, hogy az inflációt pont az generálta, amit akar eszemlít, hogy a cégek nagyon megemelték a kiszámíthatatlan környezet miatt az árakat, és nem csak Magyarországon, hanem úgy általában Európában. És ez a rész így nem szerepel igazán hangsúlyosan ebben a kivonatban, amit olvastam, amit így meglepőnek tartok, mert eddig meg az volt az olvasat, hogy ez a company greed volt az, ami megnyomta nagyon a legalábbis EU-s vagy globális szinten az inflációnak a megugrását. Itt nálunk ezek szerint a különadók voltak a ludasak.
Hát mert a különadók okozták azt a kiszámíthatatlan környezetet, ami miatt megjelent ez a... Én egy vaskos megállapítást találtam benne, amivel nagyon együtt... Ami nagyon nem csodálkozok, hogy a Magyarország fogyasztói árindexe egyébként 2022 nyár végétől tért el jelentősen a többi EU-s ország árindexétől. Ez pont akkor, amikor a különadókat megemelték, illetve új különadókat vezettek be. Szerintem ez egy olyan, tehát ha csak annyi történt, hogy ezt objektív tényekkel sikerült alátámasztani ezt a megállapítást, akkor szerintem mások minden történt, mert akkor ez egy olyan, tehát hogy ebben nem lehet vitatkozni.
Igen, meg ugye az egy van egy olyan hatás, hogy nagyon sok közüzemi szolgáltató telekom cég ugye az inflációhoz köti a következő évi áremelését, és akkor is annyival emel, amikor egyébként az infláció ezt már nem indokolja. Igen. Tehát ez a bérbeadás, telekom szektor. Ja. A közüzemek nem, mert az ugye hatósági áras, de hogy nagyon sok ilyen szolgáltató van, és ezek meg ugye nagyon megnehezítik az inflációnak a letörését, mert hogy éven túli hatásuk van, tehát hogy egy 20% vagy 15%-os magas infláció egy adott évben hatással van a következő évi árakra.
Igen. Hozzáteszem, hogy egyébként az is egyértelmű, legalábbis szerintem, vagy nekem ez a véleményem, hogy mi annyira nem is nagyon voltunk, ami alatt most a kormányzat ért a magyar kormányt az többi EU-s tag államhoz viszonyítva, egy ideig nem is annyira voltunk érdekeltek az infláció letörésében, mert hogy mi fogyasztási típusú adózási rendszerbe működünk, ahol látjuk, hogy a fogyasztás csökkenés az egyébként milyen eredménnyel jár, és hogy milyen vészreakciókat vált ki, ha az elmúlt időszakra tekintünk csak vissza, tehát hogy én már csak azért sem vagyok ezen annyira meglepődve, mert egész egyszerűen itt egy nagyon sokáig ez nem volt érdek. Hogy csökkenjen az infláció, mert inkább fűtötték a...
Hát igen, csak aztán egyszer elfogy a pénz, tehát hogy sokáig nyomott föl az árakat, aztán és ugye ez történt.
Igen, és akkor... De hogy mégis mennyivel több adót szedett be az állam és a NAV tőlünk évről évre, hát arra is készült egy cikk és egy összevetés. 2023-ban a 4 évvel ezelőttihez képest 60%-kal több adót szedett be a NAV. Ez most így elsőre egy nagyon nagy számnak hangzik, de azért a körülmények függvényében ezt lehet árnyalni, meg indokolt is árnyalni, azt gondolom.
Hát szerintem megint meg lehet nézni ezeket az interneten elérhető kalkulátorokat, hogyha 19-hez képest megnézed, hogy most előbb ránéztem, hogy 52% volt az inflációs hatás, tehát az, hogy 60%-kal megemelkedett az adóbevétel, ez egy, mivel hogy fogyasztási alapú az adórendszerünk, úgyhogy annyira nem meglepő, 23-ban, 24-es adatot azt még nem látjuk. 24 az nem lesz olyan jó, tehát itt ez a nagyon ütemes növelkedés, amit évről évre volt, szerintem ez 24-ben azért nem lesz már ilyen mértékű. De hogy nem levonva a cikk érdemeiből, meg aki publikálta, azért ez egy kicsit féloldalas, tehát hogy csak így kinyitni a NAV évkönyvét, és úgy kinézni belőle a fősorokat, és így meglepődni azon, hogy hú, hogy emelkedtek meg, tehát hogy azért érdemes megnézni azt, hogy akkor egyébként a GDP arányos állami költekezés is hogy növekedett, és azért sajnos azt látni, hogy az még ennél dinamikusabban is, tehát hogy a kiadási oldal ennél jobban megemelkedett. Érdemes megnézni egyébként, hogy ez GDP arányosan mekkora adóelvonás jelent, és hogy ott azért, mivel a GDP-t azt nem forintban, hanem euróban számoljuk, vagy dollárban számoljuk, hogy ott már megkorrigáljuk, úgyhogy ott már egyáltalán nem ilyen jelentős ez az ugrás, tehát hogy azért olyan nagyon nagy meglepődés, hát ezen lehet így meglepődni, hogy 60%-kal megugrottak az adóbevételek, csak sajnos a pénzünk is hát némileg elértéktelenedett ez idő alatt. És hogy volt egyébként pont a Varga Mihálynak volt egy ilyen érdekes mondata itt a jövő évi, következő évek költségvetésével kapcsolatban, hogy a GDP arányos állami költekezés 50%-ról 45%-ra szeretnék levinni. Nyilván, hogyha ilyen illuzórikus 3-6% közötti GDP növekedésben reménykednek, akkor is ez az csak úgy érhető el, hogy szinten tartják a kiadásokat, tehát hogy ott hogy azt azért jó pár év ezt oda levinni, tehát hogy ez azért, ezek nagyon, tehát hogy nagyon nehéz pályán van a kormány, és hogy az adóbevételek, nem vagyok benne biztos, hogy az olyan drámaian fognak csökkenni. Tehát, hogy 45%-ra le akarják vinni a kiadásokat, a GDP arányosannak nem hiszem, hogy a 5%-os csökkentést szeretnének az adóbevételekben.
Szinte biztos vagyok, hogy nem. Igen, a picit féloldalas a tanulmány vagy a cikk, tehát, hogy baromi jól, meg, tehát, hogy mondjam, látványosan hangzik ez a növekedés, de hogy tényleg hiányzik az összehasonlíthatóság mögül. Legalábbis nekem ez az érzésem, hogy önmagában így nem tudok mit kezdeni ezzel a iszonyú számtömeggel, ami ott van. Tehát, hogy...
Szerintem ez egy olyan szám, ami napvilágot látott, és újságíróként nem lehetett vele más kezdeni, mint hogy lehozom, de hogy ahhoz, hogy tényfeltáró objektív jellegű cikket írjak, arra nem volt időm, erőm, és akkor
és akkor ez a szám, ez elég clickbait volt ahhoz, meg egyébként reagál egy hangulatra.
Ja, nem feltétlenül akartam ide kihozni a történetet, hogy ez egy clickbait, csak hogy érdekesek a számok, csak úgy az embernek rögtön igénye támad a kontextust látni, vagy olvasni mellette, mert hogy el sem tudom képzelni ezt az összeget, tehát a 2020-as 15.812 milliárd, jól mondom, forintról, fölugrik 23-ra, 23.802 milliárdra, tehát nem láttam még ennyit egyben, sőt a különbözetet se láttam még egyben, szóval, hogy nehéz mit kezdeni ezzel, mert ha azt olvasod ki, hát hogy basszus, ez nem tudom, majdnem 8000 milliárd forinttal több, úristen, tehát hogy az micsoda összeg, és hogy az mire ment el, és hogy az mire költjük, tehát hogy úgy, csak az érzésed van mögötte, hogy amivel így nem tudom, lehet így fölpaprikázni magadat, hogy akkor most 8000 milliárdot mire költöttünk el pluszban 3 év vagy 4 év alatt. Sőt, ugye hát még ennél is többet, mert hogy egy költségvetési hiányunk van, de hogy tehát, hogy nincs hozzá mögötte egy árfolyam, nincs hozzá mögötte egy összehasonlítás, úgy ez inkább csak ilyen tényleg fölpaprikázza az embert.
Vagy kérdéseket felvet benne. Igen,
mint ez ahogy, a kulturáltabb verzió.
Mint hogy kérdéseket felvet az emberbe az is, amiről már az elmúlt adásban is beszélgettünk, hogy átalakítani tervezik a helyi iparűzési adó rendszerét. Ugye már több fronton érkezett ezzel kapcsolatban kommunikáció, a legutóbbi, amiről beszámoltunk, az ez a HIPA többletnek az újra elosztása gyakorlatilag. Most én egyelőre ezt így nevezném, mert egyelőre nem tudom mások bekategorizálni. Megnyilvánultak a témában megyei jogú városok polgármesterei, hát nincsenek elragadtatva.
Hát meg is lepődnék, hogyha lennének ragadtatva, mert ugye mi is beszéltünk róla, hogy a többletadó az leginkább tehát nagyon sok településen nincsen HIPA, tehát hogy akkor nulla, a többletadó nulla, tehát ennek a történetnek nem lehet vesztese. Mindenki más, akinek meg a HIPA az egy fontos része, az meg abban reménykedik, hogy lesz többletbevétele, tehát hogyha ezt elveszik tőle, akkor szintén tartják a bevételeit, miközben a kiadásai megnövekednek. Tehát, hogy várható volt, hogy ennek lesznek hangos ellenzői, és akkor hát most meglepő vagy nem meglepő módon, pont Debrecen az egyik ilyen nagy vesztese, akik ugye itt a hiperugrásra készültek éppen, hogy majd most elindul a BMW gyár, meg a CATL, meg az összes ipari park, minden, hát a Szeged.
A Szeged, bocsánat.
Igen, de hogy, és akkor ugye abban reménykedtek, hogy nekik itt meg fog duplázódni az iparűzési adóbevételük is, nem egyik évre a másikra, de hogy, és hát ugye ez most azt a perspektívát veti előre, hogy ezt az egészet feleslegesen csináltuk.
Hát, hogy az meg fog duplázódni, csak...
Az meg fog duplázódni, csak az már nem a miénk
lesz. Oda kell adni valaki mást.
És akkor ez nyilván felvállaltak csomó politikai konfliktust annak érdekében, hogy majd több bevételük legyen, amit majd a saját választóikra tudnak költeni, és akkor most kiderül, hogy nem tudják a saját választóikra költeni, vagy nem úgy tudják. Nyilván ez most az egy alkú folyamat, tehát, hogy... Mi szerintem továbbra sem értjük teljesen, hogy a többletadó bevétel az hogyan lesz definiálva, és hogy ki fogja beszedni, és ki fogja odaadni.
Igen.
Hát azért nem értjük teljesen, mert még ez sem kapott jogszabályi hátteret. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy nem kapott a turisztikai akcióterv, meg nem kapott a gazdasági akcióterv, úgy ennek se látjuk.
Viszont
még.
Arról már kormányhatározat megjelent róla.
Amiben bele van írva a célok, csak az, hogy ezt hogyan érjük el, az nincs benne.
A PR kormányhatározat.
Igen. Na, itt ez még idáig se jutott el ez a történet. Egyelőre a közlekedési miniszter szeretné megreformálni az iparűzési adót, meg most már a területfejlesztési is, és egyre több miniszter szeretné megreformálni, csak még azt nem látjuk pontosan, hogy hogyan. Mondjuk azért szerintem én mondom, még mindig nehezen tudom magamba definiálni, hogy mi az, hogy egy helyi adót központosítunk. Most lehet a helyi iparűzési adóval foglalkozni, és lehet kritizálni, hogy árbevétel alapú, és ezért viszonylag érzéketlen, bár vannak benne csökkentő tételek, de ez nagy összefüggéseiben akár még igaz is. De azért érzéketlen. Ez nagy összefüggéseiben akár még igaz is lehet. De hogy akkor ezt így reformálom meg, hogy egyébként a pénz az jöjjön, csak akkor egy részét összeszedem, és majd elosztom én máshogy, magamhoz vonom.
Hát nem tudjuk. Most ugye arra, ugye beszélgettünk erről korábban, hogy arra számítunk, hogy az adóztatás ugyanúgy az önkormányzatoknál marad, csak a többletet azt valamilyen törvényi úton el fogják vonni tőlük.
Ami még érdekes, hogy a többletről azért már van a minisztériumoknak elképzelés, hogy milyen összegű lehet, ugye itt már repködnek a milliárdok.
Hát ja, és már is két hét alatt sokat változott.
Már meg is duplázódott két hét alatt. Tehát ami azért tartom érdekesnek, mert hogy akkor igazából itt azért van egy erős várakozás. Ha más nincs kidolgozva ezzel kapcsolatban, egy kockás vizeten csak oda került valakinek a lap közepére vagy aljára egy összeg, hogy ő ezt akarja látni így beszedve, vagy központosítva, hogy vajon hogyan nyúlnak ehhez az egész problematikához technikailag. Tehát ugye ez elsődleges kérdés, amit mondták, ez az adóztatásnak a joga, tehát hogy akkor kihez kerül ez a dolog, kiszedheti be, kinek a joga ezt megállapítani, stb. Illetve a másik kérdés, hogyha többletről beszélünk, akkor milyen rendelkezések kerülnek majd a jogszabályba, ami korlátozza azt, hogy ne keletkezzen, tehát hogy ne alakítsanak ki az önkormányzatok olyan szituációt, ahol esetleg nem keletkezik meg ez a többlet. Magyarul megint belenyúlunk majd, vagy bele kell nyúlni majd az önkormányzatok adó rendelet alkotási jogába, mert valószínűleg meg kell tiltani azt, hogy ők legcsökkentsék a 2%-ot 1,2-re, vagy nem tudom, 0,8-ra. Kérdés persze, hogy miért tenné meg, hiszen neki kára nem származik abból, hogy tehát úgy, na, értitek, mire gondolok, tehát attól, hogy oda kell adni, attól még jól is kijöhetek belőle, tehát, hogy így nem tudom a...
Ha a többletet úgy definiálom, hogy ez egyébként találgatás, kedves nézők, hallgatók, semmi több, de ha a többletet úgy definiálom, hogy az mindig az előző évi iparüzési adó bevételemhez képest áll elő, akkor még mindig érdekelt vagyok abba, hogy minél többet szedjek be, mert a következő évben több maradhat nálam.
Hát igen, de lehet azt mondják, többlet adó alapra jutó. Igen. És akkor kész, akkor már teljesen mindegy az adók.
Meg az is lehet, hogy a végén egy-egy szám fog szerepelni egy önkormányzat neve mellett, és akkor a többi, mert ugye már ki tudtuk számolni, hogy ez mennyi, tehát akkor valószínűleg le tudjuk bontani nagyságrendileg úgy a főbb önkormányzatokra, hogy ez mennyi lesz a többlet, tehát az is lehet, hogy ez egy fix összeg lesz a végén. Aztán old meg valahogy, hogy ezt mégis be is tud fizetni.
Amitől még tartok, az, hogy a megyei jogvárosoknak mondjuk ez például már most sem jó, mert nekik biztos lesz többletük, de abban sem vagyok biztos, hogy azoknak jó lesz, akik...
De mindenkinek lesz többlet, tehát ez majdnem olyan, mint az ÁFA, ez egy fogyasztási alapú történet, árbevétel alapú, nyilván le lehet vonni belőle, de azok, tehát egy amortizációt meg béreket nem tudsz levonni belőle, tehát nagyon az árak alapján a beszerzett, tehát az LAB-t tudod levonni belőle, meg a beszerzett bizonyos szolgáltatásokat, amiket tovább értékesítesz, tehát hogy ez nagyon inflációérzékeny. Magas inflációban nagyon megugrik az iparüzési adóbevétel.
Ez
tehát, hogy egészen biztos, hogy lesz többlet, és hogy rálértéken, hogyha azt elvonják, akkor nagyon-nagyon csökken az önkormányzatoknak a bevétele. Mármint akiknél van iparüzési adó.
Igen. Hát a hivatalos indoklás szerint ez majd az egyenlőtlen helyzet kiigazítására fog szolgálni, és nem az egyetlen adó intézkedés, ami ezt a viszonylag hivatalos indokolást kapta. Mondjuk ez most nem Magyarország lesz, hanem a Fülöp-szigetek, ahol 12%-os áfát vetnek ki a technológiai óriások digitális szolgáltatásaira hasonló indokolással. Most megnevezzük, vagy nem mindegy, végül is Netflix, Amazon és társai nyilván a Fülöp-szigeteken is jelen vannak majd szolgáltatóként. Igen. Szolgáltatóként, és úgy tűnik eddig nekik nem, vagy nem annyi áfát kellett fizetniük, mint a hazai szereplőknek. Ezen változtatnának most.
Hát nem ismerjük a Fülöp-szigeteki áfa rendszert. A hírben egyébként nekem nagyon érdekes volt, hogy már megint Márkosznak hívják a Fülöp-szigeteki elnököt, tehát hogy így ettől a névtől nem tudnak elszakadni, csak ez már ifjabb. Tehát, hogy a fia, nem tudom, vagy az unokája, de hogy volt a feleség is elnök, aztán, na mindegy, szóval, hogy Fülöp-szigetekről Márkos elnök úrról sokat lehetett egy időben hallani, de hogy ami nekem eszembe jutott, hogy valószínűleg azt, amit mi áfának hívunk az Európai Unióban, az nagyon más, mint nagyon sok országban. Tehát amit sales taxnek hívnak, ugye az Egyesült Államokban is van sales tax, de hogy pont a kiskereskedelemre vonatkozik, és nagyon sok, most már nem tudom, lehet, hogy átalakították, de egy időben az online piac azért fejlődött iszonyatosan, mert arra nem vonatkoztak a sales tax szabályok, mert hogy nem tudták kezelni az államok közötti mozgást. És szerintem valami hasonló lehet Fülöp-szigeteken is, hogy a belföldi adózókra tudták értelmezni, de amikor én közvetlenül a Netflixnek fizetek, arra nem, és hogy ezért aztán behoztak egy ilyen új adótípust, amivel lényegében megpróbálják semlegesíteni a szabályozást, tehát hogy semmi meglepő nincs ebből a szempontból. Amiért meglepő dolog az az, hogy én megint csak a BEPS-hez tudok visszakanyarodni, hogy a globális minimumadót, egyes pillér és kettes pillér, hogy pillér van, pillér túl, hogy mondjam, hogy ezt pont azért hozták be, hogy ezeket a különadóknak gátat szabjanak, de hát úgy lehet látni, hogy azért ezek további olyan pénzügyi, vagy piaci anomáliákat tudnak okozni ezek a digitális szolgáltatók, amire aztán még mindig ez a megoldás, hogy akkor külön adókkal sújtják őket.
Hát feltételezem, hogy ennek olyan oka is van, hogy olyan rohadt lassan halad ez a pillar van, hogy
nem is jön.
Hogy még mindig megéri bevezetni.
Hát igen, meg hogy van egy akut probléma, vagy akár egy politikai, hogy mondjam, probléma, vagy egy helyzet, amire ezt tudod használni, aztán hajrá, tehát akkor használják. De hogy érdekesnek találom, hogy mennyire húzódik ennek az egész adóztatási új rendszernek a kialakítása, mert mint hogy szakmailag tökre értem, mert hogy egy baromi bonyolult új rendszert akarunk kialakítani, csak hogyha olyan erős volt az igény, mint ahogy elvileg kommunikálták, akkor ez haladhatna egy kicsit gyorsabban szerintem. De hogy lehet, hogy csak nekem van hiányérzetem ezzel kapcsolatban. Mert hogy ez lesz, és akkor most mit fogunk csinálni akkor, amikor ott lesz már a Pillar 1, ott lesz a Fülöp-szigetek a 12%-os áfájával, és majd ott fogja számolni, hogy akkor most csatlakozzak-e ehhez, vagy ne csatlakozzak, mert melyik éri meg. Tehát, hogy szerintem csak az idő húzásával csak az egyre problémásabb országok fognak megjelenni, és akkor fogyni fog a lendület az egész új rendszer mögül.
Hát én nem tudom, nekem ilyen magas röptű gondolataim nem voltak, inkább csak az, hogy szegény Fülöp-szigetekiek mennyivel fognak többet fizetni a Netflixért jövő évtől, mert biztos vagyok benne, hogy nem nyeli be.
Esetre, de nekem meg az jutott eszembe, hogy tehát ez valami nagyon, nagyon elavult áfa törvényük van, hogyha ez ilyen egyszerű volt, hogy a külföldi szolgáltatás nyújtó az ilyen simán ki tudja ezt a dolgot kerülni.
Igen.
Jó, hát innen is üdvözöljük a Fülöp-szigeteki hallgatóinkat, nézőinket.
Várjuk az észrevételeket, a részletekkel
kapcsolatban. Várjuk az észrevételeket és a kommenteket ezzel a hírrel kapcsolatban is, meg nyilván az egész adással kapcsolatban, a megszokott felületeinken elértek bennünket, kedves hallgatóink, LinkedIn, YouTube, Facebook, saját honlap, bárhol számítunk az észrevételeitekre. A mai adásba azonban ennyi hír fért bele. Remélem, hogy két hét múlva folytatjuk, 2-3 hét meglátjuk, hogy sikerül mostanában, ez így alakul. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.